From the Conference Center at Temple Square.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni. Ezt az ülést Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference,
aki a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le az ülést. Üdvözletünket küldjük mindazoknak, az egyháztagoknak és barátoknak mindenhol, akik a televízió, a rádió, az internet vagy műholdas közvetítés segítségével kísérik figyelemmel a konferenciát. Ezen az ülésen a zenét a Tabernáculum kórus szolgáltatja, Mac Wilberg és Ryan Murphy vezényletével, valamint Bonnie Goodliffe orgona kíséretével. A kórus a gyűlést az Ők a Nemzet Építői című énekkel nyitja meg. A nyitóimát David L. Beck testvér, a fiatal férfiek általános elnöke mondja, melyet követően a kórus elénekli az Amikor újra eljön című éneket.
Our Father in heaven,
mennyei atyánk, a lélek csodálatos kiáradása megérinti a lelkünket ezen a konferencián. Nagyon hálásak vagyunk ezért, és elismerjük a kezedet mindebben. Szeretünk téged, atyánk, és a fiadat Jézus Krisztust. Szeretjük és támogatjuk a vezetőinket. Azokért imádkozunk, akik üzeneteket vagy zenét szolgáltatnak számunkra ezen az ülésen, hogy eszközök lehessenek a kezedben. Segíts nekünk, hogy valódi szándékkal hallgathassuk őket, és azzal az elhatározással tudjunk elindulni erről a konferencián, hogy megtegyük mindezt. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Quentin L. Cook és Neil L. Anderson eldereket a 12 apostol kvórumából. Az ő beszédeiket követően David M. McConkie testvér, a vasárnapi iskola általános elnökségének első tanácsosát hallhatjuk.
Early in our marriage, my wife Mary.
Házasságunk elején úgy döntöttünk a feleségemmel Maryvel, hogy lehetőség szerint olyan tevékenységeket igyekszünk választani, amelyeken közösen vehetünk részt. Ugyanakkor takarékosak is szerettünk volna lenni. Mary imádja a zenét, és kétségtelenül aggódott, hogy én túlságosan nagy hangsúlyt helyezek majd a sporteseményekre, így abban állapodtunk meg, hogy minden költséggel járó eseménynél két musical, opera vagy kulturális esemény jár majd minden meccsért. Kezdetben egy kicsit vonakodtam az opera tényező miatt, idővel azonban megváltoztattam a nézetemet. Különösképpen Giuseppe Verdi operáit szerettem meg. Ezen a héten ünnepeljük születésének 200. évfordulóját. Ifjú korában Verdit lenyűgözte Jeremiás próféta, és 1842-ben, 28 évesen a Nabukko című operával szerzett hírnevet magának, amely Nabukodonozor babiloniai király nevének rövidített olasz változata. Ez az opera az Ószövetségben álló Jeremiás, Jeremiás síralmai és Zsoltárok könyvéből tartalmaz gondolatokat. Megtalálható benne Jeruzsálem meghódítása, valamint a zsidók fogságba hurcolása és rabsága is. A 137. Zsoltár adta az ihletet Verdi megindító és inspiráló szabadságkórusához. E Zsoltár fejléce az angol nyelvű szentírásainkban igen drámai. Fogságuk során a zsidók zokogtak Babilon folyóinál. Szomorúságuk miatt képtelenek voltak Sion dalait énekelni. Az a célom, hogy áttekintsem a rabság és az alávetettség számos formáját. Napjaink néhány körülményét Jeremiás Jeruzsálem eleste előtti napjaihoz fogom hasonlítani. Amikor a figyelmeztetés hangján szólok, akkor egyúttal hálás is vagyok, hogy az egyház legtöbb tagja igazlelkűen elkerüli azon viselkedésformákat, amelyek oly sértőek voltak az Úr számára Jeremiás idejében. Jeremiás proféciái és síralmai igen fontosak az utolsó napig szenteknek. Jeremiás és Jeruzsálem korabeli városa biztosítja a hátteret a Mormon könyve kezdő fejezetei számára. Jeremiás ugyanis Lehi proféta kortársa volt. Az Úr drámai módon jelentette ki Jeremiásnak, hogy előre elrendeltetett. Mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, már megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népek közé. Lehi más elhívást, küldetést és megbízást kapott az Úrtól. Nem ifjúként, hanem időskorban kapott elhívást. Kezdetben hangja a figyelmeztetés hangja volt, miután azonban hitűen prédikálta ugyanazt az üzenetet, amelyet Jeremiás is, az Úr azt parancsolta, hogy fogja a családját és menjenek a vadonba. Ezzel Lehi nem csupán saját családjára, hanem minden emberre áldást hozott. Kísértetiesek az Úr azon üzenetei, amelyeket Jeremiásnak adott a Jeruzsálem pusztulását megelőző években. Ezt mondta, az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel. Elhagytak engem az élővizek forrását, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. A Jeruzsálem lakosait érő csapásokról szólva az Úr így kesergett. Számunkra elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és ők nem szabadultak meg. Isten szándéka szerint minden ember szabadon választhat a jó és a gonosz között. Amikor azonban a gonosz döntések válnak egy kultúra vagy nemzet uralkodó jellemvonásává, akkor ennek komoly következményei vannak ebben az életben és az elkövetkezőben is. Az emberek rabszolgákká válnak, vagy magukat vetik rabságba, nem csupán ártalmas függőséget okozó szereknek, hanem ártalmas függőséget okozó filozófiáknak is, amelyek elvonják őket az igaz lelkű élettől. Ha valaki elfordul az igaz élő Istennek való hódolattól és a vagyonhoz, Balámhoz vagy a hírnévhez hasonló hamis isteneknek hódol, valamint erkölcstelen és hamis lelkű viselkedésbe süllyed, akkor ennek a rabság az eredménye. Annak minden alattomos megnyilvánulásával együtt. Ezek között van lelki, fizikai és szellemi rabság is, melyek olykor pusztulást is hoznak. Jeremiás és Lehi azt is tanította, hogy az igaz lelkűeknek segíteniük kell az Úrnak megalapozni az ő egyházát és királyságát, valamint összegyűjteni a szétszórt Izraelt. Ezeket az üzeneteket visszhangozták, és erősítették meg újra és újra évszázadokon át. Ezek állnak Jézus Krisztus evangéliuma visszaállításának középpontjában is. A zsidók rabsága és Izrael törzseinek, köztük a tűztörzsnek a szétszóratása, az evangélium visszaállításának vezérlő tantételbeli tényezői. A 10 elveszett törzs alkotta Izrael északi királyságát, akiket Krisztus előtt 721-ben asszíriai fogságba hurcoltak, az északi országokba vándoroltak. 10. hittételünk kijelenti. Hiszünk Izrael szó szerinti összegyűjtésében és a 10 törzs helyreállításában. Hiszünk abban is, hogy az Úr Ábrahámmal kötött szövetségének részeként nem csupán Ábrahám leszármazottai, hanem a föld minden népe áldott lesz. Ahogyan Russell M. Nelson Elder kijelentette, az összegyűjtés nem fizikai hely kérdése. Ez egyéni elkötelezettség kérdése. Az embereket anélkül vezetik majd el az Úr ismeretéhez, hogy el kellene hagyniuk a szülőföldjüket. Tanunk egyértelmű. Az Úr szétszórta és sanyargatta Izrael 12 törzsét hamis lelkűségük és lázadásuk miatt. Az Úr azonban a nemzetek megáldására is hasznosította azt, hogy így módon szétszórta kiválasztott népét a föld nemzetei között. Értékes tanulságokat vonhatunk le ebből a tragikus időszakból. Minden tőlünk tehetőt meg kell tennünk azért, hogy elkerüljük a bűnt és a lázadást, amely rabsághoz vezet. Azt is felismerjük, hogy az igaz lelkű élet az előfeltétele annak, hogy segíthessünk az Úrnak az ő kiválasztottai, valamint Izrael szó szerinti összegyűjtésében. A rabság, az alávetettség, a függőségek, valamint a szolgaság számos formában jelentkezik. Előfordulhat szó szerint értendő fizikai rabszolgaság, de lehet szó az erkölcsi önrendelkezés elvesztéséről vagy csorbulásáról, ami hátráltatja fejlődésünket. Jeremiás egyértelművé tette, hogy a hamis lelkűség és a rázadás volt Jeruzsálem pusztulásának és a babiloniai fogságnak a fő oka. A rabság más formái éppen ilyen pusztítóak az emberi lélek számára. Az erkölcsi önrendelkezéssel számtalan módon vissza lehet élni. 4 olyan lehetőséget említek meg, melyek különösen veszedelmesek napjainkban. Először is rabságot okoznak a függőségek, melyek csorbítják az önrendelkezést, szemben állnak az erkölcsi meggyőződésekkel, valamint lerombolják az egészséget, a kábítószerek és az alkohol, az erkölcstelenség és a pornográfia, a szerencsejáték, a pénzügyi kiszolgáltatottság és az egyéb csapások mérhetetlen terhet rónak a rabságban lévőkre és a társadalomra is. Másodszor az olyan függőségek és keftelések, amelyek nem eredendően gonoszak, mégis időnk értékes részét emésztik fel, amelyeket ezek helyett erényes célok megvalósítására használhatnánk. Ezek között lehet közösségi média túlzott használata, a filmek és videójátékok, a sport, a kikapcsolódás és sok más. A legtöbb kultúrában az egyik legfontosabb kérdés, hogy miként hagyunk időt a család számára. Amikor én voltam az egyetlen egyháztag az ügyvédi irodánkban, az egyik ügyvédnő elmondta nekem, hogy folyamatosan olyan érzése van, mintha zsonglőrként 3 labdát kellene egyszerre a levegőben tartania. Az egyik labda az ügyvédi praxisa volt, a másik a házassága, a harmadik pedig a gyermekei. Majdnem teljesen lemondott a saját magára fordított időről. Nagyon aggasztotta, hogy az egyik labda mindig leesik. Azt javasoltam, hogy jöjjünk össze az egész csapattal, és beszéljük meg a fontossági sorrendünket. Arra jutottunk, hogy a legfőbb oka annak, hogy dolgozunk, az, hogy ellássuk a családunkat. Egyetértettünk abban, hogy a több pénz közel sem annyira fontos, mint a családunk. Azt is felismertük azonban, hogy elengedhetetlenül fontos az ügyfeleink lehető legjobb kiszolgálása. Ezután a beszélgetés azokra a tevékenységekre telerődött, amelyeket szükségtelenül végzünk a munkánk során, és így gátolják azt, hogy a családra is jusson idő. Éreztünk-e már kényszert arra, hogy szükségtelen időt töltsünk a munkahelyünkön? Úgy döntöttünk, az lesz a célunk, hogy mind a nők, mind pedig a férfiak számára családbarát környezetet teremtsünk. Járjunk élen a családra szánt idő megvédelmezése terén. harmadszor. A legáltalánosabb rabság napjainkban, ahogyan a történelem során mindig is, azok az ideológiai vagy politikai nézetek, amelyek nem egyeztethetők össze Krisztus evangéliumával. Ha emberi filozófiákkal helyettesítjük az evangélium igazságokat, akkor eltávolodunk a szabadító üzenetének egyszerűségétől. Amikor Pál apostol Aténba látogatott, megpróbált tanítani Krisztus feltámadásáról. Erőfeszítéseiről az apostolok cselekedeteiben olvashatunk. Az aténiek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosok, mint valami újságnak elbeszélésében és hallgatásában. Amikor a tömeg ráébredt, hogy Pál üzenete egyszerű vallásos természetű, amely nem újság számukra, azonnal elutasították. Ez jó példázza napjaink folyamatait, amikor az evangélium igazságait gyakran elutasítják, vagy elferdítik, hogy intellektuálisan vonzóbbak legyenek, vagy jobban alkalmazkodjanak az aktuális kulturális áramlatokhoz és filozófiákhoz. Ha nem vigyázunk, ezek az áramlatok elkaphatnak bennünket, és ezzel intellektuális rabságba kerülünk. Rengeteg hang igyekszik megmondani ma a nőknek, hogyan éljenek. Ezek gyakran ellentmondanak egymásnak. Különösen aggasztóak azok az elméletek, amelyek kritizálják vagy becsmérlik azokat a nőket, akik úgy döntenek, hogy meghozzák az áldozatot, hogy gyermekeik édesanyái, tanítói, gondozói és barátai legyenek. Néhány hónappal ezelőtt a két legfiatalabb lányunokánk látogatott meg minket egy-egy egymást követő héten. Otthon voltam, így én nyitottam ajtót nekik. Méri, a feleségem, a másik szobában volt. Mindkét esetben, az első ölelés után ugyanazt mondták. Körbenéztek, és azt mondták, imádok a nagyinál lenni, hol van a nagyi? Nem mondtam ugyan ki, de azt gondoltam. Hát, a nagypapa már nem is számít? Aztán rájöttem, hogy kisfiúkoromban mi is a nagyihoz mentünk. Egy ismerős dal szavai jutottak eszembe. A csobogó patakon túl, az erdőn át, meglátogatjuk a nagymamát. Nos, hadd szögezzem le egyértelműen, mennyire örülök a nők számára elérhető tanulási és egyéb lehetőségeknek. Nagyra értékelem a tényt, hogy a nőkre háruló nehéz munka és a háztartás terhe a modern eszközöknek köszönhetően jelentősen csökkent a világ túlnyomó részén, és nagyra becsülöm a nők csodálatos hozzájárulását az élet minden területéhez. Ha azonban engedjük, hogy a kultúránk eljelentéktelenítse a gyermekek és az őket gondozó édesanyák, nagymamák és mások közötti kapcsolatot, akkor ezt később bánni fogjuk. Negyedszer, a szívünkbe vésett vallásos tantételeket gyalázó erők is rabságot eredményezhetnek. Ennek egyik legszégyenteljesebb formája az, amikor igaz lelkű embereket, akik úgy érzik, hogy felelősséggel tartoznak Istennek a cselekedeteikért, olyan tevékenységekbe kényszerítenek, amelyek ellentmondanak a lelkiismeretüknek. Például azon egészségügyi alkalmazottak esetében, akiket választásra kényszerítenek az abortusz, lelkiismeretük ellenében történő támogatása, vagy a munkájuk elvesztése között. Az egyház egy viszonylag csekély kisebbség, még akkor is, ha összefog hasonló értékeket vallókkal. Nehéz lesz az egész társadalmat megváltoztatni, mégis azon kell munkálkodnunk, hogy javítsunk a belünket körülvevő erkölcsi kultúrán. Az utolsó napi szenteknek minden országban jó állampolgároknak kell lenniük, és részt kell venniük polgári ügyekben. Az elsődleges hangsúlynak azonban mindig is azon kell lenni, hogy minden szükséges áldozatot meghozzunk saját családunk és a felnövekvő nemzedék védelme érdekében. Túlnyomó részük még nincsenek komoly függőségek vagy a hamis ideológiák rabságában. Segítenünk kell, hogy védőoltással lássuk el őket egy olyan világgal szemben, amely nagyon is hasonlónak tűnik Léhi és Jeremiás által látott Jeruzsálemhez. Továbbá fel kell készítenünk őket a szent szövetségek megkötésére és betartására, hogy első vonalas küldöttként segíthessenek az Úrnak és az ő egyházának megalapításában. Ahogyan a tan és a szövetségekben gyönyörűen áll, az igaz lelkűeket kigyűjtik minden nemzet közül, és Sionba jönnek örök öröm dalait dalolva. A mi feladatunk, hogy elkerüljük a rabság minden formáját. Segítsünk az Úrnak összegyűjteni az ő kiválasztottait, valamint áldozatokat hozzunk a felnövekvő nemzedékért. Soha nem szabad elfelednünk, hogy nem szabadíthatjuk meg saját magunkat. A szabadító szeretete, kegyelme és engesztelő áldozata szabadít fel bennünket. Amikor Lehi családja elmenekült, az Úr világossága vezette őket. Ha hűek vagyunk az ő világosságához, követjük a parancsolatait, és az ő érdemeire támaszkodunk, akkor elkerüljük majd a lelki, fizikai, szellemi rabságot épp úgy, mint a kesergést amiatt, hogy saját pusztaságunkban bolyongunk, mert ő neki hatalmában áll, hogy megszabadítsam. Kerüljük el azok kétségbeesését és bánatát, akik rabságba esnek, és már nem képesek többé Sion dalait énekelni. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song,
amint az úrvacsorai gyűlésen a gyermekek boldogan énekelték a Szeretet szól című elemiséneket, mindenki egyetértően mosolygott. Egy ötgyermekes bátor anyuka figyelmesen hallgatta a második versszakot. Az otthonom oly áldott hely, itt van a papság szent ereje. Szomorúan arra gondolt, az én gyermekeim sohasem tudják, milyen az ilyen otthon. Ennek a hithű asszonynak és mindenkinek az az üzenetem, hogy körülményeinktől függetlenül áldást hozhat otthonunkra a papság szent ereje. Olykor túlságosan is a férfiakhoz kötjük a papság hatalmát az egyházban. A papság Isten hatalma és felhatalmazása, amely mindenki, férfiak, nők és gyermekek szabadítására és megáldására adatott. Egy férfi elhúzhatja ugyan a függönyt, hogy a meleg napfény beáradjon a szobába, de ettől még sem a nap, sem a világosság, sem az általa biztosított melegség még nem lesz az ő tulajdona. A papság áldásai sokkal hatalmasabbak annál a személynél, akit arra kértek, hogy ezt az ajándékot kezelje. A papság áldásainak, hatalmának és ígéreteinek elnyerése ebben az életben és a következőben is a halandóság legnagyszerűbb lehetőségeinek és felelősségeinek egyike. Amikor érdemesek vagyunk, a papság szertartásai gazdagítják életünket a Földön, és felkészítenek bennünket az előttünk lévő világ pompás ígéreteire. Az Úr azt mondta, hogy a Szentírásokban megnyilvánul az Istenség hatalma. Isten különleges áldásokat tartogat minden érdemes embernek, aki megkeresztelkedik, befogadja a Szent Lelket, és rendszeresen részesül az Úr vacsorából. A templom további világosságot és erőt nyújt az örök élet ígéretével együtt. Minden szertartás arra szólít bennünket, hogy növeljük hitünket Jézus Krisztusban, valamint kövessük szövetségét Istennel, és tartsuk is be azt. Amikor betartjuk ezeket a szent szövetségeket, papsági hatalmat és áldásokat kapunk. Hát nem érezzük a papság hatalmát a saját életünkben, és nem látjuk-e azt a szövetségeket betartó egyháztagok körében? Látjuk az új megtérteken, amint kilépnek a keresztelés vizéből, a bűnbocsánat és a tisztaság érzésével. Látjuk, hogy gyermekeink és fiataljaink egyre érzékenyebbek a Szentlélek késztetésére és iránymutatására. Látjuk, hogy a templom szertartásai az erő és a világosság fáklyái lesznek az igaz lelkű férfiak és nők számára szert a világon. Az elmúlt hónapban láttam, ahogyan egy fiatal pár elképesztő erőt merít a templom pecsételési ígéreteiből, amikor becses kisfiúk csupán egy hetet élt a születése után. A papság szertartásain keresztül vigaszt, erőt, védelmet, békét és örökkévaló ígéreteket fogunk kapni majd. Néhányan őszintén feltetik a kérdést, ha a papság hatalma és áldásai mindenki számára elérhetőek, akkor a papsági szertartásokat miért férfiak végzik? Amikor egy angyal megkérdezte Nefit, hogy ismered Isten leereszkedését, Nefi őszintén válaszolta, tudom, hogy szereti gyermekeit, de nem ismerem minden dolognak a jelentését. Amikor a papságról beszélünk, sok minden van, amit tudunk. Tudjuk, hogy Isten minden gyermekét szereti, és hogy ő nem személyválogató. Senkit nem utasít vissza, aki hozzájön, férfit és nőt, mindegyik egyforma Istennek. Amilyen biztosan tudjuk, hogy Isten szeretete egyforma, a fiai és lányai iránt, ugyanúgy tudjuk, hogy ő nem teremtette a férfiakat és a nőket teljesen egyformának. Tudjuk, hogy a nemünk alapvető jellemvonása a halandó és az örökkévaló azonosságunknak, valamint rendeltetésünknek. Mindkét nem szent felelősségeket kapott. Tudjuk, hogy az Úr a kezdetektől fogva leszögezte, hogyan éljünk az ő papságával. A papság először Ádámnak adatott. Noé, Ábrahám és Mózes mind végeztek papsági szertartásokat. Jézus Krisztus a nagy főpap. Ő hívta el az apostolokat. Nem ti választottatok engem, mondta, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket. Napjainkban Keresztelő János, Péter, Jakab és János állították vissza a papságot a földre Joseph Smith prófétán keresztül. Ez az a mód, ahogy mennyi atyánk használta az ő papságát. Tudjuk, hogy a szent papság hatalma nem a hittől, a szent lélektől és a lelki ajándékoktól függetlenül működik. Ne tagadjátok Isten ajándékait, mert sok van ezekből. És különbözőképpen adatnak ezek az ajándékok, de mindegyikben ugyanaz az Isten munkálkodik. Tudjuk, hogy a személyes érdemesség a papsági szertartások elvégzésének és elnyerésének a központi tényezője. Linda K. Burton nőtestvér azt mondta, az igaz lelkűség jogosít fel arra, hogy meghívjuk a papság hatalmát az életünkbe. Nézzétek csak meg például, micsoda járványként söpör végig a pornográfia világon. Az Úr érdemességre vonatkozó normája nem tesz engedményt a pornográfiával kapcsolatban a papság szertartásait végzők esetében. A szabadító azt mondta. Tartsatok bűnbánatot, mind a titkos utálatosságaitaktól. A test lámpása a szem, ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Valaki asszonyra tekint, gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha érdemtelenül adjuk meg, vagy osztjuk ki az úrvacsorát, áldjuk meg a betegeket, vagy veszünk részt papsági szertartásokban, azzal David A. Bednar elder szavaival élve, Isten nevét veszük hiába a szánkra. Ha valaki nem érdemes, nem szabad részt vennie a papsági szertartásokban, hanem imádságos lélekkel meg kell keresnie a püspökét első lépésként a bűnbánat és a parancsolatokhoz való visszatérés útján. Tudjuk, hogy a papság áldásai bőségesen jelen vannak az olyan családokban, ahol az igaz lelkű anya és apa egységben irányítják gyermekeiket. Azt is tudjuk azonban, hogy Isten készségesen biztosítja ugyanezen áldásokat azoknak is, akik sokféle egyéb helyzetben élnek. Egy édesanya, aki egyedül viseli a családjáról való lelki és fizikai gondoskodás terhét, elmondta, hogy nagy áldozatot kíván tőle az, hogy a házi tanítókat elhívja, hogy áldást adjanak az egyik gyermekének. Azonban jó meglátással azt is hozzátette, hogy a házi tanítóktól legalább ekkora alázat szükségeltetik ahhoz, hogy felkészüljenek a gyermeke megáldására. Tudjuk, hogy a papság kulcsai, melyeket az első elnökség és a 12 apostol kvóruma tagjai viselnek, irányítják az Úr munkáját a Földön. Meghatározott papsági kulcsokat ruháznak a cövekelnökökre és a püspökökre a hozzájuk tartozó földrajzi terület felelősségéhez. Ők kinyilatkoztatás által hívnak el férfiakat és nőket, akiket támogatnak és elválasztanak, hogy a továbbadott felhatalmazást tanításra és szolgálatra használják. Bár sok mindent már tudunk a papságról, amikor azonban a halandóság szemüvegén keresztül szemléljük, nem mindig értjük meg teljesen Isten munkálkodását. Gyengéd figyelmeztetése azonban miszerint nem az én gondolataim a ti gondolataitok, biztosít bennünket arról, hogy idővel és örökkévaló nézőponttal majd úgy látjuk a dolgokat, ahogy azok valójában vannak, és megértjük majd az ő tökéletes szeretetét is. Mindannyian lelkesen szolgálunk. Olykor előfordul, hogy úgy érezzük, az elhívásunk nem kíván meg sokat tőlünk, és azt kívánjuk, bárcsak többre kérnének bennünket, máskor pedig hálásak vagyunk, amikor elérkezik a felmentésünk ideje. Nem mi határozzuk meg, milyen elhívásokat kapunk. Ezt a leckét házasságom elején megtanultam. Kettivel Floridában éltünk. Egyik vasárnap a szövegelnökség tanácsosa elmondta nekem, hogy késztetést érzett arra, hogy Kettit elhívják kora reggeli ifjúsági hitoktatónak. Mégis, hogyan fog ez menni, kérdeztem. Kisgyermekeink vannak, az ifjúsági hitoktatás pedig hajnali 5-kor kezdődik, és az egyházközségi fiatal férfiak elnöke vagyok, a tanácsos mosolyogva annyit mondott, menni fog Anderson testvér. Őt elhívjuk, téged meg felmentünk. És pontosan ez is történt. A nők által kifejezett gondolatok és aggodalma kikérése és meghallgatása elengedhetetlen az életben, a házasságban és Isten királyságának építéséhez. 20 évvel ezelőtt az általános konferencián M. Russell Ballard Elder elmesélt egy beszélgetést, amelyet a segítőegylet általános elnökével folytatott. Felmerült egy kérdés a missziós szolgálatra készülő fiatalok érdemességének megerősítése kapcsán. Elaine Jack nőtestvér mosolygva azt mondta, tudod, Ballard Elder, az egyházban a nőknek is lehetnek jó javaslataik, márha megkérdezik őket. Végtére is, mi vagyunk az édesanyjuk. Thomas S. Monson elnök egész élete során mindig is kikérte a nők véleményét, és igyekezett reagálni ezekre. Az asszony, aki a legnagyobb hatással volt rá, Francis Monson nőtestvér. Nagyon hiányzik nekünk. Monson elnök épp a közelmúltban emlékeztette az általános felhatalmazottakat arra, milyen sokat tanult az egyházközségben élő 84 özvegyasszonytól. Nagy hatással voltak püspökként végzett szolgálatára, valamint az egész életére. Nem meglepő módon, mielőtt Monson elnök imádságos lélekkel döntést hozott volna a misszionáriusi szolgálat korhatárának megváltoztatásáról, rengeteg egyeztetés folyt a segítőegylet, a fiatal nők és az elemi elnökségeivel. Püspökök, amikor Monson elnök példáját követitek, még bőségesebben érzitek majd az Úr irányító kezét, amint megáldja szent munkátokat. Jó néhány évet éltünk Brazíliában. Röviddel, a megérkezésünk után találkoztam Adelson Parellával, aki 70-esként szolgált, illetve testvérével, Edlisonnal, aki a szövegelnökségünkben szolgált. Később találkoztam Adelson testvérükkel, aki szövegelnök Florinápolisban, valamint egy másik testvérükkel, Adelmóval, aki püspökként szolgált. Nagyon megérintett ezeknek a testvéreknek a hite, és megkérdeztem őket a szüleikről. A család 42 évvel ezelőtt keresztelkedett meg a braziliai Santosban. Adilson Pahella azt mondta, apám először nagyon lelkes volt az egyházhoz való csatlakozással kapcsolatban, azonban hamarosan kevésbé tevékeny lett, és azt kérte édesanyánktól, hogy ő se járjon az egyházba. Adilson elmondta nekem, hogy édesanyja ruhákat vart a szomszédaiknak, hogy ki tudja fizetni a gyerekek egyházba jutásának buszköltségét. A 4 kisfiú majdnem 2 kilométert gyalogolt egy másik városba, ahol buszra szálltak, majd a 45 perces út után még 20 percet gyalogoltak a kápolnáig. Bár nem tudott eljárni az egyházba, Parella nőtestvér együtt olvasta a gyermekeivel a szentírásokat, tanította nekik az evangéliumot, és velük imádkozott. Szerény otthonukat megtöltötték a papsági hatalom gazdag áldásai. A kisfiúk felnőttek, misszionáriusi szolgálatot végeztek, tanultak, és a templomban házasodtak. A papság áldásai megtöltötték otthonukat. Évekkel később, már egyedülálló nőtestvérként, Vanni de Paula Pahella elment a templomba saját felruházásáért, majd még később 3-szor is szolgált misszionáriusként Brazíliában. Most, 84 évesen, hite még mindig megáldja az őt követő nemzedékeket. Isten szent papságának hatalma megtalálható az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában, amikor érdemesen részesültök a papság szertartásaiban, az Úr nagyobb erőt, békességet és örökkévaló perspektívát ad nektek. Bármilyen helyzetben legyetek is, otthonotok áldott lesz a papsági hatalom által, a hozzátok közelállók pedig még inkább vágynak majd ezekre a nagyszerű áldásokra. Férfiaként és nőként, fivérként és nőtestvérként, Isten fiaiként és lányaiként együtt haladunk előre. Ez a mi lehetőségünk, felelősségünk és áldásunk. Ez a rendeltetésünk, hogy előkészítsük Isten királyságát a szabadító visszatérésére. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We are grateful beyond any measure of expression for teachers throughout the church. We love you and have great confidence.
Nagyon hálásak vagyunk az egyházban a tanítókért, hiszen ők a visszaállított evangélium szolgái. Nem tanunk szavakat annak kifejezésére, mennyire hálásak vagyunk értük. Ti vagytok a visszaállított evangélium legnagyobb csodái is. Valóban van valami titka annak, hogy miként válik valaki sikeres evangéliumi tanítóvá, miként tud Isten hatalmával és felhatalmazásával tanítani. Azért használom a titok szót, mert a tanítók sikerének alapját képező tantételeket csak azok érthetik meg, akiknek bizonysága van arról, ami azon a gyönyörű tiszta reggelen történt 1820 kora tavaszán. Egy 14 éves fiú alázatos imájára válaszul, megnyíltak a mennyek. Isten, az örökkévaló atya és fia, Jézus Krisztus megjelent Joseph Smith prófétának, és szóltak hozzá. Minden dolog várva várt, helyreállítása megkezdődött ezzel, a kinyilatkoztatás tantétele pedig mindörökre megalapoztatott a mi adományozási korszakunkban. Joseph üzenetét és a mi üzenetünket a világnak e két szóval lehet összefoglalni. Isten szól. Szólt az ősi időkben, szólt Josephhez, és szólni fog hozzátok is. Ez különböztet meg benneteket minden más tanítótól a világban. Ez az, amiért nem tudtok kudarcot vallani. A profétálás és a kinyilatkoztatás lelke szerint lettetek elhívva, és papsági felhatalmazás által lettetek elválasztva. Mit jelent ez? Először is azt, hogy az Úr küldetésében jártak. Az ő képviselői vagytok, felhatalmaztak arra, és megbíztak azzal, hogy őt képviseljétek, és az ő nevében cselekedjetek. Az Úr képviselőjeként jogosultak vagytok a segítségre. Fel kell tennetek magatoknak a kérdést. Mit mondana a szabadító, ha ő tartaná a mai órát, és hogyan mondaná, amit mond? Azután pedig nektek is úgy kell tennetek. Ez a felelősség néhányakban az alkalmatlanság, sőt, akár a félelem érzetét is keltheti. Az ösvény nem nehéz. Az Úr biztosította az utat minden érdemes utolsó napi szent számára a szabadító módján történő tanításhoz. Másodszor, Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésére vagytok elhívva. Nem szabad saját elgondolásaitokat vagy filozófiáitokat tanítani, még szentírással keverve sem. Az evangélium Istennek hatalma, minden hívőnek üdvösségére, és egyedül az evangélium által nyerhetünk szabadulást. Harmadszor, azt a parancsolatot kaptátok, hogy tanítsatok az evangélium tantételeit úgy, ahogyan azok az egyház alapműveiben találhatók. Tanítsátok a modernkori apostolok és proféták szavait, és hogy tanítsátok azt, amit megtanít nektek a Szentlélek. Nos, hol kezdjük tehát? Első és legfőbb felelősségünk, hogy úgy éljünk, hogy a Szentlélek velünk lehessen útmutatóként és társként. Amikor Hiram Smith része akart lenni ennek az utolsó napi munkának, az Úr azt mondta neki, íme, ez a te dolgod, hogy betartsd a parancsolataimat. Igen, teljes lelkeddel, elméddel és erőddel. Ez jelenti a kezdőpontot. Az Úr Hiramnak adott tanácsa ugyanaz, mint amit a szenteknek adott mindenkorban. Napjaink tanítóihoz szólva az első elnökség kijelentette, szolgálatotok legfontosabb része saját napi lelki felkészülésetek lesz, többek között imádkozás, szentírás tanulmányozás és a parancsolatoknak való engedelmesség által. Buzdítunk benneteket, hogy minden korábbira nagyobb célzattal kötelezzétek el magatokat az evangélium szerinti élet mellett. Jelentőséggel bír, hogy az első elnökség nem azt mondta, hogy szolgálatotok legfontosabb része az, hogy alaposan készüljetek fel az órákra, vagy sajátítsátok el különféle tanítási módszereket. Természetesen szorgalmasan fel kell készülnötök minden egyes órára, és törekednetek kell elsajátítani, miként tanítsatok, hogy segítsétek tanulóitoknak gyakorolni az önrendelkezésüket, és engedni, hogy az evangélium a szívükbe hatoljon. Ám szolgálatotok első és legfontosabb eleme a ti személyes lelki felkészülésetek. Ha megfogadjátok egy tanácsot, az első elnökség a következő ígéretet tette. A Szentlélek segíteni fog tudnotok, hogy mit tegyetek. Növekedni fog a saját bizonyságotok, mélyülni fog a megtérésetek, és erőre leltek az élet kihívásaival szemben. Idézet bezárva. Vágyhatna-e nagyobb áldásokra egy tanító? Következőleg az Úr azt parancsolta, hogy mielőtt szava hirdetésére törekednénk, szava elnyerésére kell törekednünk. Alapos ismerettel rendelkező férfiakká és nőkké kell válnotok azáltal, hogy szorgalmasan kutatjátok a szentírásokat, és kincsként felhalmozzátok őket a szívetekben. Azután, amikor segítséget kértek az Úrtól, ő majd megállt benneteket a lelkével és az igéjével, megadatik nektek Isten hatalma az emberek meggyőzésére. Pál elmondja nekünk, hogy az evangélium két módon adatik meg az embernek. Szóban és erőben. Az evangélium szava a szentírásokban van leírva, és szorgalmas kutatás útján magunkévá tehetjük. Az evangélium ereje az életét hatja át, aki úgy élnek, hogy a Szentlélek társként melléjük szegődik, és akik kapott késztetések szerint cselekszenek. Néhányan csupán a szó elsajátítására összpontosítják figyelmüket, és az információk átadásának szakértőivé válnak. Mások elhanyagolják a felkészülést abban a reményben, hogy az Úr majd valahogy átsegít őket a tanórán. Nem várhatjátok a lélektől, hogy segítsen olyan szentírásokat és tantételeket felidéznetek, amelyeket nem tanulmányoztatok és nem gondoltatok át. Ahhoz, hogy sikeresen tanítsátok az evangéliumot, rendelkeznetek kell mind az evangélium szavával, mind pedig annak erejével az életetekben. Alma megértette ezeket a tantételeket, amikor Mózeás fiait jellemezte, és azt, hogy miként tanítottak Isten hatalmával és felhatalmazásával. Ezt mondta. Jó felfogású emberek voltak, és szorgalmasan kutatták a szentírásokat, hogy Isten szavát megismerjék. De ez nem minden. Sok imádkozásnak és böjtnek adták magukat, ezért rendelkeztek a kinyilatkoztatás lelkével. Következő. Meg kell tanulnotok figyelni. Jeffrey R. Holland Elder tanított erről a tantételről a misszionáriusoknak. Holland Elder szavait fogom idézni, de vettem a bátorságot, hogy a misszionáriusok és az érdeklődők szavakat a tanítók és a tanulók szavakkal helyettesítsem. Idézet. A tanítók azon felelősségét, hogy a lélekre kell hallgatniuk, közvetlenül az a felelősségük követi, hogy meg kell hallgatniuk a tanulókat. Ha lelki füleinkkel hallgatunk, akkor tanulóink el fogják mondani nekünk, milyen leckét kell megtanulniuk. Holland Elder így folytatta. Sajnálatos tény, hogy a tanítók még mindig jobban koncentrálnak a kényelmes, ismétlődő órai tartalmak átadására, semmint hogy tanulóikra, mint egyénekre összpontosítanának. Miután legjobb képességeitek szerint felkészítettétek magatokat és előkészítettétek az órát, hajlandónak kell lennetek sútba dobni mindent, ha kell. Amikor meghalljátok a Szentlélek csendes késztetését, elég bátornak kell lennetek ahhoz, hogy félretegyétek a vázlatokat és jegyzeteiteket, és követnetek, ahova e késztetések vezetnek titeket. Ha ezt teszitek, akkor a lecke, amelyet átadtok, többé már nem a ti leckétek, hanem a szabadítóé. Amikor elkötelezitek magatokat amellett, hogy még nagyobb céltudatossággal éltek az evangélium szerint, és kutatjátok a szentírásokat, kincsként felhalmozva őket a szívetekben, akkor ugyanaz a Szentlélek, aki kinyilatkoztatta ezt szavakat az apostoloknak és a profétáknak az ősi időkben, most nektek is tanúságot fog tenni igaz voltukról. Lényegében a Szentlélek újfent ki fogja nyilatkoztatni őket számotokra. Amikor ez megtörténik, a szavak, amelyeket elolvastok, többé nem csupán Nefi vagy Pál vagy Alma szavai lesznek, hanem a sajátjaitokká válnak. Akkor pedig tanításatok során a Szentlélek képes lesz majd mindenre megtanítani titeket, és eszetekbe juttatni mindent. Sőt, az adott órában igen az adott pillanatban megadatik nektek, hogy mit mondjatok. Amikor ez történik, azon kapjátok majd magatokat, hogy olyasmit mondotok, amit nem is terveztetek. Akkor pedig, ha odafigyeltek, ti is tanulni fogtok az általatok mondottakból a tanítás közben. Marion G. Romney elnök azt mondta, idézet, mindig tudom, hogy mikor beszélek a Szentlélek sugalmazása által, mert mindig tanulok valamit abból, ami elhagyja a számat. Végezetül pedig független tanúként kell állnotok az általatok tanítottakat illetően, nem csupán a kézikönyvben álló szavak vagy mások gondolatai visszhangjaként kell szolgálnotok. Amikor lakmároztok Krisztus szavain, és minden eddigén nagyobb céltudatossággal törekedtek az evangélium szerint élni, a Szentlélek ki fogja nektek nyilvánítani, hogy mindaz, amit tanítotok, igaz. Ez a kinyilatkoztatás lelke, és ugyanez a lélek el fogja vinni üzeneteteket azok szívébe, akik vágynak és készek a befogadására. Fejezzük be ott, ahol elkezdtük. A Szentligetben. Amiatt, ami ott történt azon a gyönyörű tavaszi reggelen, nem is olyan rég, most jogotokban áll Isten hatalmával és felhatalmazásával tanítani. Erről teszem ünnepélyes és független tanúbizonyságomat Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation.
Most pedig a kórus gyülekezettel közösen állva elénekli az Elhívottak című himnuszt. Ezután Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa és Terence M. Winston elderek fognak hozzánk szólni a 70-ektől. Az ő beszédeiket követően Russell M. Nelson eldert, a 12 apostol kvórumának tagját hallhatjuk.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the very day, even the very hour.
Édesapám pontosan emlékszik arra a napra, sőt még az órára is, amikor a családja, apa, anya és négy gyermek elhagyta az egyházat, és sokan soha nem tértek vissza ebben az életben. Édesapám egy 13 éves diakónus volt, akkoriban pedig a családok a vasárnapi iskolán délelőtt, az úrvacsorai gyűlésen pedig délután vettek részt. Egy csodálatos tavaszi napon, miután hazatértek a reggeli gyűlésekről, és éppen az ebédjüket fogyasztották, édesanyja édesapjához fordult, és egyszerűen ezt kérdezte. Drágám, szerinted visszamenjünk ma délután az úrvacsorai gyűlésre, vagy inkább vigyük el a családot egyet kocsikázni? Az, hogy van más lehetőség is az úrvacsorai gyűlés helyett, soha nem jutott édesapám eszébe. Ő is 3 tizenéves testvére azonban rögtön felfigyelt, és nagy érdeklődéssel várta a választ. Az a bizonyos délutáni kirándulás valószínűleg kellemes családi program volt. Ez az apró döntés azonban egy olyan út kezdete volt, mely végül a családját egyre távolabb sodorta az egyháztól, annak biztonságától és áldásaitól egy teljesen más útra. A napjainkban élő azon emberek számára, akik esetleg kísértést éreznek arra, hogy más utat válasszanak, jó leckeként szolgál Lehi prófétának a családjával megosztott látomása a Mormon könyvéből, mely során emberek számtalan seregét látta, akik közül sokan előre nyomultak, hogy elérhessék az ösvényt, amely a fához vezetett, melynél állt. És előre jöttek, és elindultak azon az ösvényen, amely a fához vezetett, és sötét kött támadt, olyannyira, hogy akik az ösvényen elindultak, útjukat vesztették, és elkóboroltak, és elvesztek. Lehi látott egy második csoportot is előre törekedni, és ezek előre jöttek, és megragadták a vasrút végét, és előre nyomultak a sötét ködön keresztül a vasrútba kapaszkodva, mindaddig, amíg előre nem jöttek, és nem ettek a fagyümölcséből. Sajnos azonban, miután ettek a fagyümölcséből, körbejáratták a szemeiket, mintha elszégyelték volna magukat, mivel azok, akik a nagy és tágas épületben voltak, éppen gúnyolódtak, és újukkal mutogattak azokra, akik odajöttek és vettek a gyümölcsből. Ezek az emberek aztán tiltott ösvényekre tértek le, és elvesztek. Nem voltak képesek, vagy talán nem is voltak hajlandóak mindvégig kitartani. Volt azonban egy harmadik csoport is, akik nem csupán abban voltak sikeresek, hogy elérték az életfáját, hanem utána nem is buktak el. Róluk a Szentírás azt írja, hogy előre nyomultak útjukon, folyamatosan, szilárdan kapaszkodva a vasrútba, amíg előre nem jöttek, és lerogytak a földre, és ettek a fagyümölcséből. E csoportnyi embernek a vasrúd a számukra elérhető egyetlen biztonságot jelentette, ők pedig szorosan kapaszkodtak ebbe. Nem voltak hajlandóak elengedni még egy olyan egyszerű dologért sem, mint egy vasárnap délutáni kirándulás. Ezekről az emberekről David Bednar Elder a következőket mondta. E versben a kulcs szavakat az jelenti, hogy a vasútba folyamatosan, szilárdan kapaszkodtak. Talán a harmadik csoport álhatatosan olvasta és tanulmányozta és kutatta Krisztus szavait. Nektek is és nekem is arra kell törekednünk, hogy ehhez a csoporthoz tartozzunk. Mi, akik napjainkban vagyunk tagjai Isten egyházának, szövetséget kötöttünk, hogy követjük Jézus Krisztust és betartjuk Isten parancsolatait. Keresztelésünkkor szövetségben fogadtuk, hogy mindig a szabadító tanújaként fogunk állni, hogy segítünk a gyengéknek és szűkölködőknek, hogy betartjuk a parancsolatokat, és szükség szerint bűnbánatot tartunk, mert ahogy Pál apostol is tanította, mindenki vétkezik, és hiány van Isten dicsőségének. Minden héten lehetőségünk van részt venni az úrvacsorai gyűlésen, ahol az úrvacsora szertartása során megújíthatjuk ezeket a szövetségeket. Ez az egyszerű cselekedet teszi lehetővé számunkra, hogy újra megfogadjuk, hogy Jézus Krisztust követjük, és bűnbánatot tartunk, amikor hibázunk. Cserébe Isten az ő lelkét ígéri nekünk, hogy vezessen és védelmezzen minket. A Prédikáljatok Evangéliumomat című könyvből a misszionárisok azt tanítják, hogy amikor részt veszünk a vasárnapi gyűléseken, kinyilatkoztatásra és bizonyságra tehetünk szert. Az egyházi gyűlésekre látogatva együtt hódolunk Istennek, és erősítjük egymást. Felüdít bennünket a barátokkal és családtagokkal való együttlét. Hitünk megerősödik, amint a szentírásokat tanulmányozzuk. Valaki esetleg felteheti a kérdést, hogy miért van 3 különálló gyűlés vasárnaponként, és miért van mindegyikre szükség. Tekintsük át röviden ezeket. Az úrvacsorai gyűlés biztosít lehetőséget arra, hogy részt vegyünk az úrvacsora szertartásában. Megújítjuk szövetségeinket, nagyobb mértékben töltetik ki ránk a lélek, továbbá abban az áldásban van részünk, hogy tanulunk és épülünk a Szentlélek által. A vasárnapi iskolán van lehetőségünk arra, hogy tanítsuk egymásnak a királyság tanát, hogy mindenki épülhessen és együtt örvendezhessen. Hatalmas erőre és személyes békességre teszünk szert, amikor megértjük a visszaállított evangélium tanait. A papsági gyűléseken a fiatal férfiak és a férfiak megtanulhatják kötelességeiket, és tökéletesebb oktatásban lehet részük. A segítőillet pedig az egyházban lévő nők számára segít hitük gyarapításában, családjuk és otthonuk megerősítésében. Hasonlóképpen a fiatal nőknek és a gyermekeknek is megvannak a saját gyűléseik és osztályaik, ahol az evangéliumot tanítják nekik. Eme egyedi, ám de egymáshoz kapcsolódó gyűlések mindegyikén tanulunk a tanról, érezzük a lelket és szolgáljuk egymást. Habár a távolság, utazási költségek vagy egészségi állapot miatt lehet, hogy vannak kivételek, mindig törekednünk kell arra, hogy mindegyik vasárnapi gyűlésen részt vegyünk. Megígérem nektek, hogy hatalmas öröm és békesség áldásában lesz részetek, ha részt vesztek a három vasárnapi gyűlés mindegyikén. Az én családom mindig is elkötelezte magát, hogy részt vegyen az összes gyűlésem. Úgy találtuk, hogy ez megerősíti hitünket, és elmélyíti az evangéliumról való tudásunkat. Megtanultuk, hogy jó érzések töltenek el, amikor úgy döntünk, hogy részt veszünk az egyházi gyűléseken. Akkor is részt veszünk az összes gyűlésen, amikor nyaralunk, vagy elutazunk valahova. Az egyik lányunk nemrég azt írta nekünk, hogy egy másik városba kellett utaznia, ahol elment az egyházba, majd hozzátette, igen, apa, mindhárom gyűlésen részt vettem. Tudjuk, hogy áldásokban részesült az igaz lelkű döntése miatt. Mindannyiunknak számos választási lehetősége van arra, hogy miként szenteli meg a sabat napját. Mindig lesz néhány jó tevékenység, melyet fel kell áldoznunk egy jobb döntésért, az egyházi gyűléseken való részvételért. Tulajdonképpen ez az egyik módja annak, ahogy az ellenség rászedi a lelkünket és elvezet bennünket gondosan. Ő a jó tevékenységeket használja arra, hogy helyettesítse azokkal a jobb vagy a legjobb tevékenységeket. A vasútba való folyamatos kapaszkodás azt jelenti, hogy részt veszünk az összes vasárnapi gyűlésünkön, az úrvacsorai gyűlésen, a vasárnapi iskolán, valamint a papsági vagy segítőegyleti gyűlésen. Gyermekeink és fiataljaink is részt vesznek a nekik szóló gyűléseken, az elemiben, fiatal nők és fiatal férfiak osztályaiban. Soha ne válogassunk, hogy melyik gyűlésen szeretnénk részt venni. Egyszerűen ragadjuk meg Isten szavát azáltal, hogy részt veszünk az összes rendelkezésünkre álló gyűlésen. A vasútba való folyamatos kapaszkodás azt jelenti, hogy törekszünk Isten parancsolatainak betartására. Naponta imádkozunk egyedül és családunkkal is, és naponta tanulmányozunk a szentírásokat. A folyamatosan kapaszkodás részét képezi Krisztus tanának, ahogyan azt ma Mormon könyvében tanítják. Hitet gyakorolunk Krisztusban, megbánjuk bűneinket, és megváltoztatjuk szívünket, majd pedig követjük őt a keresztelés vizébe, és elnyerjük a Szentlélek megerősítő ajándékát. Azután pedig, ahogy Nefi is tanította, életünk végéig előre törekszünk Krisztus szaván lakmározva. Fivéreim és nővéreim, szövetséges nép vagyunk. Készségesen kötünk és tartunk meg szövetségeket. A megígért áldás pedig az, hogy mindent el fogunk nyerni, amivel az Atya rendelkezik. Miközben folyamatosan kapaszkodunk a vasrútba, azáltal, hogy betartjuk szövetségeinket, megerősödünk, hogy képesek leszünk ellenállni a világ kísértéseinek és veszedelmeinek. Képesek leszünk végig haladni ezen a halandó életen, és annak minden kihívásán, míg nem végül elérjük a fát, és annak gyümölcsét, mely igen értékes és igen kívánatos felülmúlva minden más gyümölcsöt. Édesapám szerencsés volt, hogy egy olyan jóságos asszonyt vett feleségül, aki buzdította őt, hogy térjen vissza fiatalsága egyházához, és újrainduljon útnak az ösvényem. Az ő hithű életük, összes gyermekük, az unokák következő generációja, most pedig dédunokáik számára is áldást jelentett. Ugyanúgy, ahogy azon egyszerű döntésünk, hogy részt vegyenek-e az egyik vasárnapi gyűlésem, vagy sem, jelentős változást hozott a nagyszüleim családjának életébe, A mi mindennapi döntéseink is jelentős hatást gyakorolnak a saját életünkre. Egy olyan látszólag kis döntés, hogy részt vegyünk-e vagy sem az úrvacsorai gyűlésen, messze menő, sőt, akár örökké valóságra szóló következményekkel is járhat. Döntsünk úgy, hogy szorgalmasak leszünk, és nyerjük el azokat az nagyszerű áldásokat és védelmet, melyek a szentek összegyűjtéséből és a szövetségek betartásából származnak. Továbbra is kapaszkodjunk szorosan a vasrútba. Ezért imádkozom Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
When I was 8,
nyolc éves koromban két unokatestvéremmel elküldtek bennünket a szomszédos városba, hogy vásároljunk 15 napra elegendő élelmiszert a 10 fős háztartásunk részére. Visszatekintve elképesztőnek tartom, mennyire bízott bennünk a nagymamám, illetve a nagynéném és a nagybátyám. Ragyogó volt a reggeli égbolt, amint felszerszámoztuk a kis, három lóból álló karavánunkat, és nekivágtuk a 16 kilométeres útnak. A pusztaság közepén az a zseniális ötletünk támadt, hogy mi lenne, ha kifognánk a lovakat, és játszanánk egyet az üveggolyóinkkal. Annyira belemerültünk a játékba, hogy észre sem vettük az idők jeleit a fejünk felett, amint sötét felhők beborították az eget. Mire ráeszméltünk, mi történik, már arra sem maradt idő, hogy befogjuk a lovakat. A felhőszakadás és a jégeső olyan hevesen csapott le ránk, hogy csak arra tudtunk gondolni, hogy gyorsan leszerszámozzuk a lovakat, és a kis nyereg alátétek alá bújjunk. Lovak nélkül, bőrig ázva és átfázva folytattuk utunkat, most már olyan gyorsan, ahogy csak bírtuk. Ahogyan közeledtünk a célunk felé, láttuk, hogy a városba vezető széles utat elárasztotta a víz, és most folyóként hömpölyök felénk. Így az egyetlen lehetőségünk az maradt, hogy eldobjuk a takarókat, és átmásszunk a várost körülvevő szöges drótkerítésen. Késő este volt már, amikor fáradtan, fájdalmakkal tele és csuromvizesen a faluba betérve menedéket kértünk az első házban. Az ott élő jóságos fiatal család ellátott bennünket törölközökkel, ízletes babosborítóval, aztán pedig kaptunk egy külön szobát, hogy lepihenjünk. Nem sokára észrevettük, hogy a szobának sima, döngölt fa földpadlózata volt, így ismét zseniális ötletünk támadt, kört rajzoltunk a padlóra, és folytattuk a golyózást, még holtfáradtan a padlóra nem rogytunk álmunkban. Gyermekeként csak magunkra gondoltunk. Eszünkbe sem jutottak a szeretteink, akik kétségbe esetten kerestek bennünket otthon. Ha gondoltunk volna rájuk, még véletlenül sem késlekedtünk volna ilyen haszontalan dolog miatt. Ha pedig bölcsebbek lettünk volna, akkor felnéztünk volna az égre, megláttuk volna a gyülekező felhőket, és megszaporáztuk volna lépteinket, hogy megelőzzük a vihart. Most, hogy egy kicsivel több tapasztalatom van, mindig emlékeztetem magam, ne felejts el felnézni. Az unokatestvéreimmel áttét élmények megtanították nekem, hogy mindig figyeljek az idők jeleire napjainkban. Olyan viharos, veszedelmes időkben élünk, amelyeket Pál így írt le, mert lesznek az emberek magukat szeretők, szüleik iránt engedetlenek, háladatlanok, tisztátalanok, rágalmazók, mértéktelenek, inkább a gyönyörnek, mint Isten szeretői. Ezen időkről szólva Dallin H. Oaks Elder azt mondta, fizikailag és lelkileg is fel kell készülnünk. Az a felkészülés pedig, amelyet a legnagyobb valószínűséggel hanyagolnak el, az lesz, amelyik kevésbé látványos és nehezebb, a lelki felkészülés. Más szavakkal, ne hanyagoljátok el, hogy felnézzetek. A lelki felkészülés sürgető szükségességére való tekintettel az ilyen beszedelmes időkben szeretnék néhány figyelmeztető szót megosztani az idők egyik nagyon erőteljes jelével kapcsolatban. A szakmai életem a technikai élére vitt engem, így aztán tudatában vagyok annak, mekkora értéket képvisel ez, különösen a kommunikáció terén. Olyan sok információ kerül csupán karnyújtásnyi távolságba, az internet azonban tel is tele van mocskos és félrevezető dolgokkal is. A technika kibővítette a szólásszabadságot, ám egyúttal hamis hitelességet is ad egy meghatározhatatlan blogírónak az őt olvasók száma alapján. Éppen ezért kell most minden korábbinál jobban emlékeznünk az örökké való tantételre. Gyümölcseikről ismerik meg őket. Különösképpen óvat intellektiteket attól, hogy mocskos képeket nézegessetek, vagy figyelmet szenteljetek a Krisztust, vagy Joseph Smith prófétát hamisan vádlóknak. Mindkét cselekedet ugyanolyan hatással jár, elvesztitek a Szentlélek és az ő védelmező, támogató hatalmát. Bűn és boldogtalanság követi őket. Kedves fivéreim és nőtestvéreim, ha bármikor olyasmivel kerültök szembe, ami az evangéliumról való bizonyságotok megkérdőjelezésére késztett benneteket, könyörgök, nézzetek fel! Tekintsetek minden bölcsesség és igazság forrására, tápláljátok hiteteket és bizonyságotokat Isten szavával. Vannak a világban olyanok, akik arra törekednek, hogy hazugságok és féligazságok keverékével ássák alá hiteteket. Ezért életbevágóan fontos, hogy folyamatosan érdemesek maradjatok a lélekre. A Szentlélek társasága nem csupán egy kellemes, kényelmi szolgáltatás, ez elengedhetetlen a lelki túlélésünkhöz. Ha kincsként felhalmozzátok Krisztus szavait, és figyeltek a lélek késztetéseire, akkor nem vezetnek félre benneteket. Mind Jézus Krisztust, aki tökéletes volt, mind Joseph Smith, aki elismerte, hogy nem az, hamis vádlók ölték meg, akik nem voltak hajlandóak elfogadni a bizonyságukat. Hogyan tudhatjuk, hogy bizonyságuk igaz, hogy Jézus Krisztus Isten fia és Joseph Smith igaz proféta? Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Teremhet-e a rossz fa jó gyümölcsöt? Én személyesen tudom, hogy a megváltó megbocsátotta a bűneimet, és kiszabadított engem a saját igám alól, a boldogság olyan állapotába juttatva engem, amelyről nem is tudtam, hogy létezik. És azt is tudom személy szerint, hogy Joseph Smith proféta volt, mert alkalmaztam a Mormon könyvében található egyszerű ígéretet, Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az örökkévaló atyát, és ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdezitek, akkor ő a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát. Vagyis egyszerűbb szavakkal, nézzetek fel! Vannak, akik azt sugallják, hogy fizikai bizonyítékra van szükség ahhoz, hogy higgyetek Krisztus feltámadásában, vagy az ő visszaállított evangéliumának igaz voltában. Számukra alma szavait idézem, amelyeket Cory Hornak mondott, aki igyekezett másokat rávenni arra, hogy ne higgyenek. Kaptál te már elég jelet? Kísértetek Istenedet? Mondod-e, mutass nekem egy jelt, amikor megvan neked mindezen testvéreid és mind a szent proféták bizonysága is? Eléd vannak tárva a szentírások. Ti és én is élő bizonyítékai vagyunk a szabadító megváltásának. Élő bizonyítékai vagyunk Joseph proféta szolgálatának, valamint mindazon szentek hithűségének, akik erősek maradtak a bizonyságukban. Jézus Krisztus egyháza mára az egész világon elterjedt, és úgy növekszik, mint soha még, ahogyan Krisztus idejében is, most is alázatos emberek fogadják be, akiknek nincs szükségük arra, hogy lássanak és érintsenek ahhoz, hogy higgyenek. Senki sem tudja, mikor jön el ismét az Úr. A veszedelmes idők azonban már a nyakunkon vannak. Most van itt az idő, hogy felnézzünk az igazság forrására, és meggyőződjünk arról, hogy bizonyságunk erős, és felkészültünk azokra a megpróbáltatásokra, amelyekkel bizonyosan szembe kell néznünk majd. A történetemhez visszatérve, az unokatestvéremmel ragyogó napsütéses, gyönyörű égbolt tekintett le ránk, amikor reggel felébredtünk. Egy férfi kopogtatott az ajtón, aki három elveszett fiút keresett. Lóra ültetett minket, majd ugyanazon a pusztaságon át hazaindultunk. Soha nem felejtem el, amit hazafelé láttunk. Emberek sokasága állt ott, a sárban ragadt traktorokkal és teherautókkal, akik egész éjjel bennünket kerestek. Találtak egy nyerget itt, egy lovat amott, és amikor megpillantottak minket, hogy útban vagyunk hazafelé, éreztem a megkönnyebbülésüket és a szeretetüket. A város határában az unokanővéreink szaladtak az üdvözlésünkre. Mindenekelőtt pedig szerető nagymamám, nagybátyám és nagynéném magunkhoz öleltek minket, és sírtak az örömtől, hogy megtalálták az elveszettnek hitt gyermekeiket. Mély nagyszerű emlékeztető ez számomra, hogy mennyi atyánk törődik velünk. Izgatottan várja, hogy hazatérjünk. Viharfelhők gyülekeznek körülöttünk mindenütt. De nézzünk fel, és készüljünk fel. Biztonság rejlik az erős bizonyságban. Értékeljük és ápoljuk a bizonyságunkat minden nap. Tudom, hogy családokként örökké együtt élhetünk, és hogy szerető mennyei atyánk kitárt karokkal vár ránk az ő gyermekeire. Tudom, hogy Jézus Krisztus, ami megmentőnk, él. Ahogyan Péter mondta, nem hús és vér jeleníti ezt ki nekem, hanem az én atyám, aki a mennyben van. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Our six-year-old grandson, Ollie.
6 éves unokám, Ollie, aki kedvesen csak papinak nevez, ki szeretett volna venni valamit a kocsiból. Édesapja a házban volt, és Ollie tudta nélkül a távkapcsolóval kinyitotta a kocsi ajtót, ahogy a fiú odaért, majd bezárta azt, amikor végzett. Ollie fülig érő szájjal szaladt be a házba. Családtagjai mindazt kérdezték tőle, hogy tudtad kinyitni, majd bezárni az ajtót. Ő csak mosolygott. Leányom, az édesanyja azt mondta, talán pont úgy, ahogy papi szokta, talán neked is van varázserőd, akár csak neki. Amikor pár perccel később megismétlődött ugyanez, az új képességére vonatkozó további kérdésekre így felelt. Elképesztő. Szerintem azért van így, mert papi szeret engem, ő az egyik legjobb barátom, és gondot visel rám. Abban az áldásban részesültem, hogy sok olyan igazán csodával határos élméről van tudomásom, mely a hűszentek életében következett be Afrikában, Pápua-Új-Guineában, Ausztráliában, Új-Zélandon, valamint a Csendes-óceán szigetein. Ollihoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy mindez azért következett be, mert ezek a hithű emberek ugyanazt érzik mennyei atyánk és a szabadító iránt, mint amit Oli érez irántam. Közeli barátjukként szeretik Istent, aki gondot visel rájuk. Ennek az egyháznak a tagjait megilleti a lelki tanúbizonyság, sokan el is nyerték azt, és szent szövetségeket köthetnek, és kötöttek már, megígérve, hogy követik az Urat. Mégis vannak, akik az ő irányába haladnak, de vannak, akik nem. Ti melyik csoportba tartoztok? A világegyetemünk középpontjában Istennek kellene állnia, őre el kellene összpontosítanunk. Így teszünk? Avagy időnként messze van a szívünk a gondolataitól és szándékaitól? Vegyétek észre, hogy nem csak a szívünk gondolatai fontosak, hanem a szándéka is. Mit tükröz a viselkedésünk, és mit tükröznek a tetteink, szándékaink vethetetlenségéről? Amikor Ben fiunk 16 éves korában beszédet mondott egy szövegkonferencián, azt kérdezte, milyen érzés lenne, ha valaki minden héten megígérne nektek valamit, amit soha nem tartana be? Így folytatta. Vajon komolyan vesszük-e az úrvacsoravétel szövetségkötésekor tett ígéretünket, mely szerint betartjuk a parancsolatait, és mindig emlékezünk őre? Az Úr segít nekünk, és lehetőségeket biztosít számunkra, hogy emlékezzünk őre, és az ő hatalmára, mely támogat minket. Az egyik ilyen lehetőséget mindannyian jól ismerjük, ezek a megpróbáltatások. Ha visszatekintek a próbatételekre, melyekkel eddig szembenéztem, nyilvánvaló, hogy fejlődést, belátást és együttérzést eredményezett nálam, közelebb vittek atyámhoz és az ő fiához, és ezek az élmények, valamint a megtisztulás belevésődött a szívembe. Feltétlenül szükségünk van tőle érkező útmutatásra. Az Úr járt hithű fivérének segítve megoldotta két problémája közül az egyiket, és megmondta neki, hogyan gondoskodjon friss levegőről a hittel megépült bárkában. Azonban szándékosan megoldatlanul hagyta egy ideig azt a kérdést, hogy mi módon lesz világosság, viszont nyilvánvalóvá tette, hogy ő, az Úr, megengedi azon csapások bekövetkeztét, amelyek miatt meg kell oldani ezt a kérdést. Ő küldi majd a szeleket, az esőt és az áradást is. Miért teszi ezt? És miért figyelmeztet minket, hogy távolodjunk el valamely veszélyforrástól, amikor azt is megtehetné, hogy megakadályozza a veszély bekövetkeztét? Wilford Woodruff elnök elmesélte, amikor lelki figyelmeztetést kapott, hogy vigye odébb a szekeret, melyben feleségével és gyermekeivel aludt, mire nem sokkal később a forgószél gyökerestül kicsavart egy nagy fát, és pontosan odaejtette le, ahol korábban a szekér állt. Az Úr mindkét esetben az időjárás megváltoztatásával is elháríthatta volna a veszélyt, de pont ez a lényeg. Az Úr nem oldja meg a problémát, hanem elvárja tőlünk, hogy fejlesszünk ki olyan hitet, amely segíteni fog nekünk őre támaszkodni problémáink megoldásában, és bízni ő benne. Így módon még állandóbban, még erősebben, még nyilvánvalóbban, és még inkább személyre szabottan érezhetjük szeretetét. Egyé válunk ő vele, és olyanná válhatunk, mint ő. Hiszen ez az ő célja, hogy olyanná váljunk, mint ő. Tulajdonképpen ez az ő dicsősége és munkája. Egy kisfiú megpróbálta elsimítani a földet az udvaron, hogy játszasson ott az autóival. Útjában volt egy nagy kő. A fiú teljes erejéből húzta, vonta, de bármennyire is erőlködött, a kő nem hagyta magát. Apja egy ideig nézte, majd odament hozzá, és azt mondta, minden erődre szükség van egy ilyen nagy kő elmozdításához. A fiú így felelt, hát bele is adtam minden erőmet. Édesapja helyreigazította, nem, az én segítségemet még nem használtad. Aztán együtt lehajoltak, és könnyedén elmozdították a követ. Aiba, Róma, barátom édesapja, aki Pápua Új-Guinea első szövegelnöke volt, szintén megtanulta, hogy szükség idején mennyi atyához fordulhat. Falubeli szomszédaival együtt megélhetésüket kizárólag az biztosította, amit megtermeltek. Egy napon tüzet gyújtott, hogy a falu birtokán a vetéshez megtisztítsa a saját földarabját. Azonban már régóta nem volt meleg, régóta nagy volt a meleg, és a növényzet nagyon ki volt száradva. Így a tűzből olyasmi lett, amiről Monson elnök a proféták is mesélt legutóbbi általános konferencián. Kezdett átterjedni a mezőre és a bokrokra, fia szavaival élve hatalmas tűzszörny lett belőle. Féltette a szomszédait és tartott a termésük elvesztésétől. Ha azonban kárt tesz, akkor kiváltja a falu jogos haragját. Mivel nem tudta eloldani a tüzet, eszébe jutott az Úr. Most a barátomtól, az ő fiától idézek. Letérdelt a dombon, a bozótosban, és imádkozni kezdett mennyeatyánkhoz, hogy állítsa meg a tüzet. Hirtelen hatalmas fekete felhő jelent meg fölötte, és hatalmas eső zúdult le, de csak ott, ahol a tűz égett. Amikor körülnézett, mindenhol tiszta volt az ég, csak ott nem, ahol a lángok voltak. Alig hitt a személynek, hogy az Úr megválaszolja egy hozzá hasonló egyszerű ember imáját, újra letérdelt, és úgy sírt, akár egy gyermek. Azt mondta, ez volt a lehető legédesebb érzés. A szabadítónk azt várja tőlünk, hogy valójában szeressük őt olyannyira, hogy akaratunkat az övéhez akarjuk idomítani. Akkor érezhetjük a szeretetét, és megismerhetjük a dicsőségét. Ezt követően saját szándékának megfelelően megállhat minket. Ez történt Nefivel is, Hélamán fiával, aki odáig jutott, hogy az Úr fenntartás nélkül bízott benne, melynek révén mindennel meg tudta áldani őt, amit csak kért. Jan Martel Pi élete című regényében a főhőst azt mondja Krisztus iránti érzéseiről. Nem tudtam kiverni őt a fejemből, még most sem tudom. 3 napig egyfolytában őróla gondolkoztam. Minél inkább zaklatott, annál kevésbé tudtam elfelejteni, és minél többet megtudtam róla, annál kevésbé akartam otthagyni őt. Pontosan így érzek a szabadító vonatkozásában. Ő mindig közel van, különösen a szent helyeken, és a szükség órájában, és időnként, amikor a legkevésbé számítok rá, mintha vállom veregetne, és tudatná velem, hogy szeret. Ezt a szeretetet bár nem tökéletesen, de úgy viszonozhatom, hogy nekiadom a szívemet. Néhány hónappal ezelőtt Jeffrey R. Hound elderrel voltam, amikor kijelölte, mely misszionárisok hova menjenek. Amikor végeztünk, megvárt, és útközben félkézzel átkarolta a vállamat. Megjegyeztem, hogy egyszer Ausztráliában ugyanígy tett. Azt felelte, ez azért van, mert szeretlek. Én pedig tudtam, hogy ez igaz. Szerintem, ha részünk lenne abban a kiváltságban, hogy szó szerint mellettünk menne a szabadító, akkor éreznénk, amit ugyanígy átkarolja a vállunkat. Az Emmausban tartó tanítványokhoz hasonlóan a mi szívünk is fellángolna. Ő azt üzeni, jöjjetek és lássatok meg. Ez a személyre szabott gyengét hívás arra kér, hogy járjunk ő vele, miközben átkarol minket. Érezzük mi is azt a magabiztosságot, amit Énosz, amit az rövid, de velős könyvének utolsó verszakából kitűnik. Örvendezek annak a napnak, amikor halandó voltam, halhatatlanságot ölt, és előtte fogok állni. Akkor örömmel látom majd az arcát, és ő ezt fogja mondani nekem, jöjj hozzám, te áldott, el van készítve számodra egy hely, atyámnak palotáiban. Számos élmény és azon erő révén, melyről a lélek tanúságot tett nekem, teljes bizonyossággal állítom, hogy Isten él. Érzem a szeretetét. Tegyük meg, amire szükség van ahhoz, hogy akaratunkat összhangba hozzuk az övével, és igazán szeressük őt. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
My dear brothers and sisters, each day
kedves testvéreim, minden nap a döntés napja. Thomas S. Monson elnök azt tanította, hogy döntéseink sorsdöntőek. A lelki növekedésetekhez most és az örökkévalóságra nézve is kulcsfontosságú, hogy milyen bölcsen használjátok azokat, azon szabadságjogotokat, hogy saját döntéseket hozzatok. Soha nem vagytok túl fiatalok a tanulásra, és soha nem vagytok túl idősek a változáshoz. A tudásra és a változásra irányuló vágyaitok egy az örök fejlődésre irányuló mennyivel fakadó vágyból erednek. Minden nap adódik lehetőség örökkévaló döntések meghozatalára. Örökkévaló lények vagyunk. Mennyei szülők lélek gyermekei. A Biblia feljegyzi. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Nemrégiben hallottam egy gyermekkórust, az Isten gyermeke vagyok című szeretett himnuszunkat énekelni. Eltűnöttem azon, hogy ezt az éneket miért nem hallom gyakrabban énekelni édesanyáktól, vagy hithű édesapáktól. Hát nem vagyunk mindannyian Isten gyermekei? Az igazság az, hogy egyikünk sem szűnhet meg soha Isten gyermekének lenni. Isten gyermekeiként teljes szívünkből és teljes lelkünkből szeretnünk előtt, még a földi szüleinknél is jobban. Fele barátainkat is testvérként kell szeretnünk. Nem létezik ezeknél nagyobb parancsolat. Továbbá mindig nagyra kell értékelnünk az emberi élet értékét. Annak minden egyes szakaszában. A Szentírás arra tanít bennünket, hogy a test és a lélek alkotják az ember lényét. Ilyen kettős lényekként mindannyian hálát adhattok Istennek e becses ajándékokért, a testetekért és a lelketekért. Az orvosként eltöltött éveim alatt mélységes tisztelet alakult ki bennem az emberi test iránt. Ez az Isten által számotokra alkotott ajándék egyszerűen lenyűgöző. Gondoljatok csak a szemetekre, melyen láttok, a fülekre, melyek hallanak, és az ujjakra, melyek érzékelik a körülöttetek lévő csodás dolgokat. Az agyatok képessé tesz benneteket arra, hogy tanuljatok, gondolkodjatok és érveljetek. A szívetek éjjel és nappal is fáradhatatlanul és szinte észrevétlenül ver. A testetek megvédi önmagát. A fájdalom figyelmeztet arra, ha valamivel baj van, ami a figyelmünket igényli. Időről időre fertőző betegségek sújtják, ilyenkor pedig antitestek termelődnek, melyek növelik a fertőzéssel szembeni ellenálló képességet. A testetek megjavítja önmagát. a vágások és horzsolások begyógyulnak, a törött csontok újra erőssé válhatnak. Csupán egy apró töredékét soroltam fel a testetek számos csodálatos Isten adta tulajdonságaiból. Ennek ellenére azonban úgy tűnik minden családban, de akár minden embernél is fennáll valamilyen fizikai probléma, mely különleges törődést igényel. Az Úr megadta annak mintáját, hogy miként nézzünk szembe az ilyen kihívásokkal. Ezt mondta: gyengeséget adok az embereknek, hogy alázatosak legyenek, mert ha megalázkodnak és hisznek bennem, akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat. Néhány káprázatos lélek is gyakran tökéletlen testben él. Egy ilyen test ajándéka tulajdonképpen erőssé tehet egy családot, amikor a szülők és testvérek készségesen építik az életüket egy különleges szükségletekkel született gyermek köré. Az öregedés folyamata is Isten ajándéka, ahogyan a halál is. A halandó testetek elkerülhetetlenül bekövetkező halála egy szükséges dolog Isten nagyszerű boldogság tervébe. Miért? Azért, mert a halál teszi lehetővé, hogy lelkünk visszatérhessen hozzá. Az örökkévalóság szempontjából a halál csak azokat éri korán, akik nem készültek fel az Istennel való találkozásra. Mivel a testetek ilyen rétfontosságú részét képezi Isten tervének, nem csoda, hogy Pál apostol is Isten templomaként említette. Minden alkalommal, amikor a tükörbe néztek, templomként lássátok a testeteket. Ez az igazság, amennyiben hálás szívvel minden nap megerősítjük, pozitív irányba tudja befolyásolni azon döntéseiteket, hogy miként fogtok gondoskodni a testetekről, és hogyan fogjátok használni azt. Ezek a döntések pedig meg fogják határozni a sorsotokat. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a testetek a lelketek temploma. Ahogyan pedig a testeteket használjátok, hatással lesz a lelketekre. Van néhány döntés, mely meghatározza az örök rendeltetéseteket. Ilyenek például a következők. Hogyan fogtok gondoskodni a testetekről és használni azt? Milyen lelki tulajdonságot fogtok kifejleszteni magatokban? A lelketek egy örökkévaló lény. Az Úr ezt mondta az ő egyik profétájának, Ábrahámnak. Kiválasztottál, mielőtt megszülettél volna. Az Úr valami hasonlót mondott Jeremiásról és sok más emberről is. Még rólatok is szólt ilyen tekintetben. A mennyei atyátok már nagyon régóta ismer benneteket. Fiaiként és leányaiként ő általa választattatok ki, hogy ebben a konkrét időszakban jöjjetek a földre, hogy vezetők legyetek az ő nagyszerű munkájában itt a földön. Nem a testi adottságaitok miatt lettetek kiválasztva, hanem a lelkiek miatt, mint például a bátorság, szívbéli hűség, az igazság szomjúhozása, a bölcsességre való éjség, és a mások szolgálata iránti vágy. E tulajdonságok némelyikét már a földi élet előtt kifejlesztettétek. Másokat itt a földön tudtak kifejleszteni, miközben kitartóan törekedtek rájuk. Sarkalatos fontosságú lelki tulajdonság az önuralom. Az erő ahhoz, hogy az értelmet a vágy elé helyezzük. Az önuralom erős lelkiismeretet eredményez, és a lelkiismeretetek határozza meg erkölcsi reakcióitokat a nehéz és megpróbáló helyzetekben. A böjtölés segít a lelketeknek kifejleszteni azt a tulajdonságot, hogy uralkodjon a testi vágyaitok felett. A böjt közelebb visz benneteket a mennyből érkező segítséghez is, mivel erősebbé teszi az imáitokat. Miért van szükség önuralomra? Isten erős vágyakat ültetett el bennünk a táplálkozás és a szeretet iránt is, melyek mindegyike elengedhetetlen az emberiség családjának fenntartásához. Amikor vágyainkat megtanuljuk az Isten által adott törvények határain belül tartani, hosszabb életre, nagyobb szeretetre és beteljesedett örömre tehetünk szert. Nem meglepő tehát, hogy az arra irányuló legtöbb kísértés, mely Isten tervétől szándékozik eltéríteni bennünket, e létfontosságú, Istentől származó vágyak helytelen használatára ösztönöz. Különféle vágyaink kordában tartása nem mindig könnyű. Egyikünk se képes erre tökéletes mértékben. Tévedések bizony előfordulnak. Hibák is megesnek. Bűnöket követünk el. Mit tehetünk hát? Tanulhatunk belőlük, és igaz bűnbánatot tarthatunk. Változtathatunk a viselkedésünkön. Maguk a kívánalmaink is megváltozhatnak. Hogyan? Ennek csak egyetlen módja van. Igazi változás, tartós változás, kizárólag Jézus Krisztus engesztelésének gyógyító, megtisztító és képessé tevő hatalma által érhető el. Ő szeret benneteket, mindegyik őtöket. Parancsolatainak buzgó, komoly és pontos betartása során hozzáférést enged számotokra az ő hatalmához. Ez ennyire egyszerű és biztos. Jézus Krisztus evangéliuma a változás evangéliuma. A test vágyai feletti uralommal rendelkező erős emberi lélek képes uralkodni az érzelmek és a szenvedélyek felett, és nem hódol be azoknak. Az ilyen szabadság ugyanolyan létfontosságú a lélek számára, mint az oxigén a test számára. Az igazi szabadság nem más, mint az önkéntes rabság alóli felszabadulás. Szabadon választhatjuk a szabadságot és az örök életet, vagy választhatjuk a fogságot és a halált. Amikor a szabadság és az örök élet felé vezető magasztosabb utat választjuk, ez az ösvény a házasságot is magába foglalja. Az utolsó napi szentek kijelentik, hogy a férfi és a nő közötti házasságot Isten rendelte el, és a család központi szerepet játszik a teremtő gyermekeinek örökkévaló rendeltetésére vonatkozó tervében. Azt is tudjuk, hogy az ember neme alapvető jellemvonása az egyén halandó élet előtti halandó és örökkévaló azonosságának, valamint rendeltetésének. A férfi és a nő közötti házasság az Úr tanának alapvető részét képezi, és létfontosságú Isten örök tervében. A férfi és a nő közötti házasság egy Isten által adott minta a teljes élethez itt a Földön, és a mennyben is. Isten házasságra vonatkozó mintáját nem lehet helytelenül használni, félreérteni vagy félremagyarázni. Legalábbis akkor nem, ha igazi örömre törekszünk. Isten házassággal kapcsolatban adott mintája védelmezi a szent nemző erőt, valamint a házasságon belüli intimitás valódi örömét. Tudjuk, hogy Ádámot és Évát Isten még azelőtt egymáshoz adta, hogy megtapasztalhatták volna a férként és feleségként való egyesülésük örömét. Napjainkban a polgári kormányoknak erős érdekében áll a házasság védelmezése, hiszen a felnövekvő nemzedékek számára legjobban az erős családok tudják biztosítani az egészséget, az oktatást, a jólétet és a boldogulást. A törvények alkotása, újraalkotása és betartatása közben a kormányokat azonban erősen befolyásolják a társadalmi trendek és a világi filozófiák. Függetlenül azonban attól, hogy milyen polgári törvényeket hoznak, az úrházasságra és elkölcsre vonatkozó törvényét nem lehet megváltoztatni. Ne feledjétek, a bűn Isten szemében akkor is bűn marad, ha az emberek azt törvényesnek kiáltják ki. A szabadítónk kedvességét és könyörületét kell utánoznunk, és habár tiszteletben kell tartanunk Isten összes gyermekének jogait és érzéseit, az ő tanát nem változtathatjuk meg. Nem a miénk, hogy változtassunk rajta. Az ő tana annyiban a miénk, hogy tanulmányozhatjuk, megérthetjük és támogathatjuk azt. A szabadító szerinti élet jó. Ez az életmód magába foglalja a házasságkötés előtti erkölcsösséget és az azutáni teljes hűséget.
Az Úr útja az egyetlen út, mely által megtapasztalhatjuk a tartós boldogságot. Az ő útja a lelkünknek tartós vigaszt, az otthonainkba pedig örök békességet hoz. A legjobb pedig az, hogy az ő útja vezet bennünket haza. Ő hozzá és mennyei atyánkhoz. Az örök élethez és a felmagasztosuláshoz. Ez Isten munkájának és dicsőségének a lényege. Drága fivéreim és nőtestvéreim, minden egyes nap döntések előtt állunk. A döntéseink pedig meghatározzák a sorsunkat. Egy nap majd mindannyian ott fogunk állni az Úr előtt, hogy megítéltessünk. Mindannyian egy személyes interjún fogunk részt venni Jézus Krisztussal. Számot fogunk adni azon döntéseinkről, melyeket a testünkkel, a lelki tulajdonságainkkal, valamint azzal kapcsolatban hoztunk, hogy mennyire tartjuk tiszteletben Istennek a családra és a házasságra adott mintáját. Minden egyes nap bölcsen válasszuk meg a döntéseinket. Ez az én alázatos imám. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
At the conclusion of the conference.
A konferencia zárásaként szeretnénk kifejezni őszinte nagyrabecsülésünket mindazoknak, akik szorgalmasan dolgoztak azért, hogy előkészítsék ezeket az üléseket. Köszönetet mondunk azoknak, akik beszéltek hozzánk, és akik gondoskodtak a felemelő zenéről. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk Thomas S. Manson elnököt. Prófétánk szavait követően a konferencia zárásaként a kórus elénekli a Maradj velem az Es leszel című himnuszt. Ezt követően a záróimát Claudio R. M. Costa Elder mondja a 70-ektől, és ezzel a konferenciát berekesztjük. Monson elnök.
My brothers and sisters.
Kedves fivéreim és nőtestvéreim, csordultig telt a szívem az egyház egy csodálatos általános konferenciájának végéhez érve. A konferenciai üléseken elhangzó beszélők tanácsai és bizonyságai lelkileg tápláltak bennünket. Abban az áldásban volt részünk, hogy itt, ebben a pompás konferencia központban találkozhattunk békében és biztonságban. Ez a konferencia példanélküli, földrészeken és óceánokon átívelve világszerte elért az emberekhez. Bár sokatoktól messze vagyunk, érezzük a lelketeket. Az ezen a konferencián felmentésre került fivéreinknek az egész egyház nevében szívből jövő köszönetet mondok a sok-sok évnyi odaadó szolgálatért. Megszámlálhatatlanul sok ember életét áldottátok meg az Úr munkájában való részvételetekkel. Hálánkat fejezzük ki a tabernákulunk kórusnak és a többi kórusnak, akik részt vettek ezen a konferencián. Gyönyörű zeneszámok csendültek fel, melyek nagy mértékben hozzájárultak az egyes üléseken érezhető lélekhez. Köszönöm az értem, valamint az egyház minden általános felhatalmazottjáért és általános tisztségviselőjét mondott imáitokat, amelyek megerősítenek bennünket. A menny áldásai kísérjenek benneteket. Otthonaitokat töltse be a szeretet, a jó indulat és az Úr lelke. Kívánom, hogy folyamatosan tápláljátok az evangéliumról való bizonyságotokat, hogy az védelmet nyújtson nektek az ellenség csapásai ellen. Most véget ér a konferencia. Kívánom, hogy mindannyian biztonságban hazaérjünk. Kívánom, hogy a lélek, amelyet itt éreztünk, elkísérjen bennünket a mindennapos elfoglaltságaink közepette is. Mutassunk fokozott kedvességet egymás iránt, és folyvást végezzük az Úr munkáját. Fivéreim és nőtestvéreim, Isten áldjon benneteket. Legyen veletek ígért békessége most és mindig. Most elbúcsúzom, még 6 hónap múlva újra találkozunk. A mi szabadítónk, igen, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Szerető mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk ezért a csodálatos hétvégéért, az általános konferenciádért. Hálásak vagyunk az üzenetekért és a tanításokért, amelyeket eljutatott a lelkünkbe és az elménkbe a Szentlélek. Hálásak vagyunk a prófétákért, látnokokért és kinyilatkoztatókért, akik vezetnek bennünket ezekben az utolsó napokban. Hálásak vagyunk, atyánk, azokért, a visszaállítás áldásaiért, és az abból fakadó áldásokat, amit ma is élvezhetünk. És különösen hálásak vagyunk fiad Jézus Krisztus engesztelő áldozatáért, amelyet érettünk hozott. Most, hogy befejezzük a konferenciát, atyánk, alázatosan kérünk, hogy add meg nekünk a szükséges hitet és erőt, hogy azok szerint tudjunk cselekedni, amelyeket itt tanultunk most a hétvégén. És kérünk, hogy áld meg szeretett prófétánkat, Monson elnököt, és az ő tanácsosait, a 12 apostol kvórumát, és az egyháztagokat, valamennyi gyermekedet az egész világon. És ezt az imát ajánljuk neked mai napon, Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Semi.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. félévi általános konferenciának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta.
This broadcast has been furnished as a public service.
Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.